5,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar felsőoktatási rendszer versenyképes, rugalmas és autonóm, működése pedig kiszámítható és átlátható a modellváltás óta, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium, felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára vasárnap a Pécsi Tudományegyetemen. Varga Bajusz Veronika a Magyar Felsőoktatás napján az egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén elmondta: a felsőoktatás egyszerre van a hallgatókért, a családokért, a tanárokért, a magyar gazdaságért és a magyar nemzetért, azaz értünk, jelenünkért és jövőnkért. Több mint 20 000 kezdik meg a tanévet a mai napon nemzetiségi iskolákban, óvodákban, szerte az országban, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nógrád vármegyei Nézsán. Soltész Miklós a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén hangsúlyozta: minden olyan juttatás, lehetőség, amely megilleti az állami, önkormányzati, egyházi iskolákat, megilleti a nemzetiségi iskolákat is, legyen az az ingyenes tankönyv, vagy a pedagógusok béremelése. Az államtitkár köszönetet mondott az országos és helyi szlovák önkormányzatoknak azért, hogy 5 országos és 5 települési intézményt tartanak fenn az országban. Továbbra is az önkormányzatokon keresztül biztosítja a kormány az ingyenes vagy a kedvezményes gyermekétkeztetést, a mai nappal elkezdődött új tanévben is, erősítette meg a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta: azzal, hogy a tankönyvek ingyenesek, 15 milliárd forintot takaríthatnak meg a magyar családok. Továbbá 80 000 ingyenes tanszercsomagot is biztosítottak a rászoruló családok részére. A Mária Remetei kegytemplom kertjében immár 9. alkalommal rendezték meg a Szeretetlánk Fesztivált szombaton, mintegy 4 000 hívő jelenlétében. 40 pap gyóntatott és áldoztatott, valamint adott lelki vigaszt a híveknek a mindvégig örömteli, valóban szent lelkes hangulatú rendezvényen. A Szeretetlánk mozgalom a katolikus egyház egyik fiatal lelkiségi mozgalma, hivatalosan 15 éve létezik. A nap csúcspontjaként délben az aranymisés mészáros domonkos mutatott be koncelebrált szentmisét. Szavai szerint olyanokká válunk, amilyen Istent imádunk. Ha azt gondoljuk Istenről, hogy komor, szigorú, akkor mi is így viselkedünk a mindennapokban. Isten a saját képére teremtett bennünket, és ha nekünk hamis képünk van róla, az szerint alakítjuk az életünket, hangzott el az ünnepi szentmisén. Az utószezonban is sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz, közölte a MÁV. A vasúttársaság honlapján kiemelte, a balatoni szerelvények a főszezonban több mint 1,2 millió utazást szolgáltak ki. Mint írták, az utasigényekhez alkalmazkodva az utószezonban is külön menetrenddel segíti a vasúttársaság a tóhoz eljutást. Szeptember 22-ig Budapestről és több dunántúli városból sűrűbb közlekedéssel átszállás nélkül lehet a Balatonhoz eljutni. Kigyulladt tehergépkocsi miatt lezárták az M3-as autópályát Polgárnál. Kigyulladt egy tehergépkocsi az M3-as autópályán Polgár térségében a 167-es kilométernél lévő terelésben. Ezért a strádát lezárták, közölte az Utinform. Azt írták, hogy ezen a szakaszon a Vásárosnamény felé vezető oldal aszfaltozás miatt eleve nem járható, így most a stráda mindkét oldala zárva van. Aki teheti, Mezőcsátnál a 156-os kilométernél, illetve Budapest irányába a 175-ös polgárcsomópontnál hagyja el az autópályát, mert később már nincs erre lehetőség. A torlódás 5 kilométeres jelenleg. Mától 2 hétre lezárják a Kőröshegyi Völgyhidat. Karbantartási munkálatok miatt várhatóan körülbelül 2 hétre teljesen lezárják a Kőröshegyi Völgyhidat az M7-es autópályán. A nyári vakációra tekintettel a munkát az iskolakezdés utánra ütemezték, hogy a forgalmat a legkisebb mértékben zavarják. Szeptember első 2 hetében is kitart a kánikula. Napos, száraz, meleg idő várható a következő napokban is, hetekben is, 32 és 37 Celsius fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Csak elvétve fordul majd elő zápor, zivatar. Végül lássuk az időjárást, sok napsütésre számíthatunk, a kevés fátyol és gomoly felhő mellett csapadék az ország legnagyobb részén nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között várható, híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Farkas Ferenc, nyugalmazott iskolaigazgatóval, helytörténet kutatóval ültem le beszélgetni, néhány perccel ezelőtt ért véget előadása, amely a zsolcai szódásról, idősebb kis Lászlóról szólt. Feri bácsiról köztudott, és a Szent István Rádió kedves hallgatói, hűséges hallgatói tudják, hogy különböző témákat kutatott ki eddigi pályafutása során. Nos, hogyan jött az újabb kutatási téma? Ez esetben a zsolcai szódás élete.
Alsó Zsolcáról az utóbbi 20 évben sok értékes könyv jelent meg nyomtatásban. Ebben nagyon-nagyon sok helyi híresség és kevésbé híres ember szerepel. A hírességeket jobban ismeri Alsó Zsolc a lakossága, a kevésbé híreseket nem annyira. Ezért úgy gondoltam, hogy a hétköznapi emberekről is lehet érdekeseket mondani, hogyha összegyűjti az ember a mondani valóját. Ezért a korábbi általam írásban megjelentetett személyekről, Teri néniről, a bábáról, Somodi Ignácról, a kerékgyártóról már tudnak Alsó Zsolcán néhányan, nem annyian, mint amennyien én szeretném, és az ő élettörténetük rendkívül érdekes volt, és valahogy eszembe jutott, hogy Alsó Zsolcának volt egyszer egy szódása. Kis Lászlónak hívták, én róla családi körben hallottam, és úgy gondoltam, hogy jó lenne kikutatni az ő történetét. Megtudtam azt, hogy él az ő 93 esztendős fia, ifjabb Kis László, akit megkerestem ezzel a szándékommal, és ő készségesen a rendelkezésemre állt, tehát a legfőbb forrás, aminek alapján én az előadásomat megtarthattam, az ifjú Kis László. Nem győzök neki eléggé hálás lenni, mert az az érzésem, hogyha ez az előadás az ő segítségével nem születik meg, alkalmasint örökre elveszhetett volna, és én ezt értékvesztésnek tekinteném.
De hála jó Istennek, megszületett az előadás, néhány perccel ezelőtt ért véget, a Vai Miklós Egyesület szervezésében került megrendezésre a program az alsózsolcai helytörténeti gyűjtemény udvarán. Nem kérem, hogy előadását most ismertesse, hiszen rögzítettem az előadást, és egy másik műsorban ezt adásba is szerkeztem, de azért arra megkérem, hogy néhány mondatban mondja el, hogy ki is volt Kis László, a zsolcai szódás, akinek különlegességem talán abban is megfogalmazható, hogy ő volt az első alsózsolcai magánvállalkozó.
Kis László az egyszerű emberek közül küzdötte fel magát vállalkozóvá. Nagyon szegény családba született, sokat kellett nélkülöznie, küzdenie, sok mindent meg kellett próbálnia ahhoz, hogy kiemelkedjen és emberhez méltó életet éljen. Tiszteletre méltó az a tulajdonsága, hogy már kisgyerekkorában kikristályosodott benne az a gondolat, hogy munkával és szorgalommal ki akar emelkedni a szegények közül. Nem akart ő az átlagembernél különb ember lenni, de nem akart szegénységben élni, és azért, hogy ez ne történhessen meg, sok mindennel megpróbálkozott, az pedig, hogy egyszer ő vállalkozó lesz, az majdhogy nem az álomvilág kategóriájába tartozik. Mégis sikerült neki, és ezért úgy gondoltam, akkor, amikor megismertem az élettörténetét, hogy ezt érdemes a köztudatban elterjeszteni, azért, mert azt a kitartást, azt a tenni akarást, azt a szándékot, azt a szorgalmat, amivel ő egész életében rendelkezett, azt érdemes az embereknek bemutatni, mert lehet, hogy egyeseket megerősít abban, hogy érdemes ezt csinálni, másokat meg lehet, hogy elindítana azon az úton, hogy ők is szorgalommal, kitartással vihetik az életben valamire.
Körülbelül mennyi idő alatt sikerült kikutatnia ezt az élettörténetet, amit most itt nekünk közel 40-45 percben bemutatott Feri bácsi?
Néhány hónapig foglalkoztam a kutatással. A munkámban, mint ahogy mondottam, a Laci bácsinak a fia, ifjabb Kis László a segítségemre volt készségesen. Az az érzésem, hogy sikerült az életutat elég jól bemutatni.
Sőt, a végén olyan viccesen fejezte be ezt az előadását, hiszen még a kedves közönséget is bevonta az előadásába, és megkérdezte, hogy bizony hogyan készül az a kis fröccs, a nagy fröccs, a viceházmester, és még sorolhatnám a különböző olyan italokat, amelyekbe pálinka nem kerül, csak bor és szóda különböző arányban.
Így volt. Nagyon örültem annak, hogy megtaláltam azt a forrást, amiből én is megismerhettem ezeket a mértékegységeket. Ezek közül sokat ismertek, főleg a férfiak, ez teljesen kézenfekvő és érthető, de volt olyan is, amiket a nők felismertek, és hát nagyon örülök annak, hogy egyik-másik derültséget keltett közöttük.
Szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok riportunk végéhez közeledve. Köztudott, hogy ön Sajó Petri származású. Sajó Petriként hallott annak idején Kis Lászlóról, az alsózsolcai szódásról?
Sajó Petriként nem hallottam, mert szerintem azok az emberek, akik az általa gyártott szódavízből ihattak, az nagyon-nagyon régen volt, és ők már meghaltak. Hanem a Kis Lászlót követő másik szódás, aki Sajó Ládi volt, és Varga Pálnak hívták, ő annyiban a nyomdokaiba lépett, hogy ő is saját szódagyártó géppel rendelkezett, és ellátta, ha nem is úgy, mint Laci bácsi 10 községet, de a szomszéd községeket annak idején ellátta szódával, és ő is tagja volt a Földműves Szövetkezetnek, ő a Bőcsés vidéke Földműves Szövetkezetnek volt a tagja, Sajóládon volt a műhelye, és ott állította elő a szódát. Sok hasonlóság van az ő munkája és a Kis Laci bácsi munkája között.
Kedves feleségem, Ilonka néni azonban alsózsolcai származású, és gondolom, hogy ő azért sokat mesélt önnek annak idején kis Laci bácsiról.
Ez pontosan így van, azért, mert amikor a főutcán végigjöttünk, akkor nekem feltűnt az, hogy a házak között van egy olyan, amelyik különbözik a többitől, és azt mondta, hogy ez a szódásház. Ez megütötte a fülemet, és megkérdeztem, hogy ki volt az a szódás, és mikortól létezik ez a ház, és miért nem gyártanak már benne szódát. És akkor a kérdéseimre kimerítő és részletes választ adott, megerősítette mindazt, amit a kutatásaimból sikerült kideríteni, hogy Laci bácsi Alsó-Zsolcának az egyik nevezetes embere volt, akit sokan megsüvegeltek, tiszteletben tartották, és szerették is, mert aki a szódavizet rendszeresen vásárolta tőle, az nagyra becsülte azt, hogy mindig lehetett a termékére számítani, és ezért, ha a szomját akarta oltani valaki, akkor mikor a szódavizet itta, nem lehetett az, hogy kis Laci ne jusson az eszébe.
Előadásából idézek egy gondolatot, miszerint szépen elénk tárta, és részletesen elénk tárta, hogy hogyan is jött létre a vállalkozás, sajnos a II. Világháború következtében, hogyan szűnt meg a szódagyártás, aztán hogyan indult újra, ahogy visszatért a hadifogságból kis László, és azt is még előadása végén megosztotta velünk azt az információt, hogy bizony az ő szódagyártó készülék sora nem ment akárva, mert hogy egy újabb zsolcai család, név szerint Nagy István és családja ehhez a készülékhez hozzájutott, és a fia most itt ült a nézőközönség soraiban, és bizony megerősítette az ön feltételezését, miszerint édesapja ezen a bizonyos régi kis László által használt szódagyártógéppel is készített szódákat.
Én ennek kifejezetten örültem azért, mert nem neveztem az idősebb Nagy István Tatyus bácsinak, aki szódás volt, és ő állította elő a szódát a végén, Alsó-Zsolcán, és nagyon örülök annak, hogy megerősítette azt, hogy ez a szódagyártógép, ez eredetileg a kis Laci bácsinak a gépe volt. Én valóságos csodának tartom azt, hogy ez a gép megmaradt. Kérdeztem is a nagyobbik fiától, akit szintén Nagy Istvánnak hívnak, hogy megvan-e még a gép, és esetleg lehetne valamit kezdeni, mert nagyszerű dolognak tartottam volna, ha ide kerülhetett volna a helytörténeti gyűjteménybe, hiszen külön részt kellett volna kialakítani, és a tartozékainak is. Sajnos azt közölte velem, hogy már nincs meg a gép, szétszették, és a tartozékok pedig különböző helyekre elkerültek. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez így történt. Talán az a kosár maradt meg, amibe a szódás üveget beletették töltéskor, és ez a kosár a biztonságot szolgálta, hogyha véletlenül töltés közben szétrobbanna az üveg, nehogy valakinek balesetet okozzon. Mondtam neki, hogy én ennek a kosárnak is örülnék, hogyha előkerülne, de sajnos nem sikerült előkeríteni.
Beszélgetésünk végén arra vagyok még kíváncsi, hogy Feri bácsi szereti-e a szódát?
Hogyne, természetesen nagyon szeretem, sőt, bevallom férfiasan, még a fröccsöt is szeretem.
Köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Farkas Ferenc nyugalmazott iskolaigazgatóval, helytörténet kutatóval beszélgettem. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, én is ugyanezt kívánom Erzsikének és a Katolikus Rádió hallgatóinak.
Kis László, tiszteletbeli hajós kapitányt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Oly sokszor találkoztunk már rádiónk hullámhosszain, és úgy örülök, hogy most is találkozhattam önnel. Az idén 93 éves Kis Lászlóval. Kedves Laci bácsi, szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonja előtt.
Hát örülök, hogy újra hallhatom a hangomat a Katolikus Rádióba, amelyet már néhányszor megismételtünk a sok hajós pályafutásom alatt. De erre nem is gondoltam, hogy itt az Alsó Zolcai Gyűjtemények házában újra fogunk találkozni, ami számomra külön örömet jelent.
Nem véletlenül találkoztunk, Laci bácsi, hiszen néhány perccel ezelőtt ért véget Farkas Ferenc, helytörténetkutató, nyugalmazott iskolaigazgató előadása a zsolcai szódásról. És talán kevesen tudják a kedves hallgatók közül, de bizony ez a zsolcai szódás az ön édesapja volt. Milyen emlékei is vannak vele kapcsolatosan?
Az édesapámról? Hát, én szívesen emlékszem bármikor az édesapámra. Nagyszerű ember volt. Ahogy az előadásban is elhangzott, hogy kezdte gordonyozás közben napszámos gyerekként, amikor a hátán keresztül verték egy nagy vastag pálcával, és akkor meggondolta magát, és elindult egy új élet felé, Miskolcra, aztán Budapestre. És addig gyűjtögette a kis pénzecskéjét, amit a munkájával szerzett, hogy végül meg tudta álmát valósítani, és Sarsaszolcán megvalósította az akkor még a környéken első szikvízüzemet. Hát aminek részese voltam én is, mint gyerek, és hát mint ahogy nőttem egyre inkább idősebb korba, egyre többet tudtam én is besegíteni ebbe a munkába. De hát szívesen tettem. Egy család voltunk, az apám is, az anyám is, meg én is egy célért dolgoztunk. Én tudtam, hogy mi a célja apámnak, és én is megtettem, próbáltam mindent megtenni, hogy őt segítsem az elképzeléseibe. Hát sajnos az már a végső elképzelése nem sikerült, mert a háború következtében előtte még egy egytonnás tehergépkocsit akart ő vásárolni, hogy a tehenes fogat után egy tonnás tehergépkocsival tudja szállítani majd akkor már 16 településre a szódavizet, ahol őt mindenütt nagy tisztelettel és szeretettel fogadták. Mai napig is szívesen emlegetik, aki még egyáltalán emlékszik már sajnos, ma már nagyon kevesen vannak itt Zsolcán, és most a hallgatóság között is, akik már emlékeznek, nagyon kevesen vannak.
Mit szólt ahhoz, Laci bácsi, amikor meghallottam, hogy Farkas Ferenc szeretném egy előadást tartani, és utána járni, kutatni az ön édesapjának élettörténetével kapcsolatosan? Mit szólt ehhez az ötlethez?
Én nagyon örültem neki, és mindent elkövettem, nagyon sok anyagot eljutottam kézből, másrészt interneten is az ő tervezett előadásához, amit most nagyon örömmel hallgattam végig, mert hallottam olyat is, ami úgy elsikkadt valamikor az én fülem mellett. Tehát újdonságokat hallottam. Nagyon megörültem neki. Nagyon szép kerek előadás volt egy igaz magyar embernek, egy feltörekvő embernek, aki szívesen, erkölcsösen, pontosan végezte a munkáját, dolgozott, hogy kis családjának megteremtse a jólétet, amiben kisgyerekkorában nem volt sajnos része, amint az előadásban is elhangzott. De hát sajnos az élet másként alakult. Hát most már csak a temetőbe járok ki, Alsó-Zsolcára, a szüleimnek a sírjához, apám és édesanyám sírjához. Kétszer-háromszor kiszadtam látogatni, és megállok néhány percet, és végig gondolom azokat az éveket, amikor még együtt dolgoztunk, és együtt örültünk az életnek. Hát sajnos elmúlt az idő, most újabb generációk jöttek. Azért is örülök, hogy ezt az előadás anyagát meg fogom hallgatni, és továbbítani fogom a fiamnak és három unokámnak, hogy ismerjék meg a déli papát, ismerjék meg az ő életvitelét, törekvéseit, elképzeléseit, és vegyenek példát róla, mert az apám példaképpen szolgálhat a mai fiatalságnak, nem csak a gyerekeimnek, unokáimnak, de bárkinek.
Erre mi is törekszünk. Az előadás anyagát rögzítettem, és egy másik adásba is szerkeztem majd, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói is ismerjék meg a zsolcai szódás történetét, amiből valóban nagyon sokat tanulhatunk, okulhatunk.
Hát nagyon örülni fogok ennek az elképzelésnek, meg a várható előadásnak, mert egyre több ember fogja megismerni egy olyan embernek az életét, akit érdemes követni.
Laci bácsi egyedüli gyermeke volt a szüleinek, és ahogy említette is, mind a mai napig, amikor módja és lehetősége adódik, visszatér Alsó Zsolcára. Ön itt is született, Alsó Zsolcán. Jól tudom én ezt?
Igen, 1931. november 26-án. Ebben a házban, ami itt van most hátunk mögött.
A helytörténeti gyűjtemény közvetlen környezetében. Mögött,
az út másik oldalán. Ugye egy régi szalmás ház volt, amit aztán ledöntött, és 1938-ban építették meg ezt az épületet, amiben aztán elhelyezte a szikvizüzemet is. És ott dolgozott a család abban az épületben. Hát ma is, amikor erre jövök, elmegyek, mindig megállok egy pillanatra, és mindig lefényképezem, mintha valami újat látnék bele. De hát ezek a kedves emlékek, ezek nekem mindig azok maradnak. Gyerekkorom.
Milyen érdekes, a világ számos pontján járt ön. A Szent István Rádió kedves hallgatói úgy ismerhetik, mint aki tiszteletbeli hajóskapitány és a Matthias Rex legendás hajóskapitánya, a Tiszán, a szőke kanyargó Tiszán számtalan hajó utat vezetett végig, születésnapjait pedig a világ különböző pontjain ünnepelte, és mégis könnybe lábad a szeme, amikor Alsó Zsolcáról beszél és visszatér szülő településére.
Igen. Elérzékenyülök most is.
Örülök annak, kedves Laci bácsi, hogy idén 2024-ben is találkozhattam önnel 93 éves korában, és arra kérem, hogy néhány mondatban mondja el, hogy miben is lehet példakép az ön édesapja a mai fiatalok előtt.
Hát aki végighallgatja majd az előadást, az okulhat belőle. Éppen csak meg kell hallgatni. És aki levonja a konzekvenciát, tanul belőle, az meg is érdemli, hogy az, hogy kövesse az ilyen embereket, nem csak apámat, de a hozzá hasonló embereket is kövesse az élet útján.
Laci bácsinak kedvence a szóda?
Természetesen, hát a szóda otthon nekem mindig a lakásom. Természetesen, hát hozzászoktam gyerekkorom óta. Mindig a szódavizet ittam, és mai napig is azt iszom.
És hogyha adódna egy olyan alkalom, hogy szódakészítőgép, régi típusú szódakészítőgép lenne ön előtt, akkor tudna még mai napig is szódát gyártani és előállítani?
Hát ma már nem, új gépeken már nem tudnék. Az eredeti régi gépen azon tudtam szódát tölteni, hát rengeteg szódás üveget töltöttem meg én magam is, hát segítettem apámnak ebben a munkában, és megtanultam a szódát tölteni, megtanultam javítani a szódás üvegek fejét, és segítettem a szállításnál természetesen anyámmal együtt.
Maradt még valami emléke, tárgyi emléke az édesapjától és az édesanyjától, amit mai napig őriz?
Hát sajnos, a szódás üveg, ami rajta volt a Kis László szikvizüzem Alsó Zsolca vinyetta, valakik úgy elvitték, tudtam nélkül, hogy végtelenül sajnálom, hogy legalább egyetlen egy példány megmaradt volna, amit szívem mellett őriznék valóban életem végig, mert hát azért ez hozzákötörött az életemhez, és ez jelképezte volna ez a Kis László szikvizüzem Alsó Zsolca feliratú szódás üveg. Sajnos valaki úgy elvitte, hogy nem tudok róla, hogy hova lett.
Most mit érez az előadás után? Milyen érzések fogalmazódnak meg önben?
Hát csodálom, újra megcsodáltam édesapámat. Olyan dolgokat is hallottam az előadásban, amelyek megleptek bizonyos mértékig.
Például?
Hát nem is tudnék most hány példát felsorolni, de volt néhány példa, ami meglepett engem, és olyan jó érzéssel nyugtáztam, hallgattam, de úgy vettem észre, hogy nem csak én, hanem a hallgatóság is. Nagy figyelemmel kísérték az előadást. És örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek, és most magukkal vitték ezeket a mondandókat, amiket itt hallottak most a kedves Ferenc barátomtól az előadásából.
Mivel nyári időszakban beszélgetünk, az is köztudott önről, hogy ön nyáron Tiszacsegén tartózkodik a nyári nyaralójában. Így van ez idén nyáron is? Tiszacsegére utazik most innen, Alsó Zsolcáról?
Igen, ez már 3 évtizede így van. Minden esztendőben május 1-jére leköltözöm Tiszacsegére, a Tiszapartra, az üdülőfaluba, a kis nyaralómba, és októberben költözöm haza október 1-jén Miskolcra. Ott remekül érzem magam, abszolút szabadság van, jó levegő van, az égig érő fenyőfák, tujabokrok, szabad levegő, kint a teraszra kiülök, és már ott érzem az abszolút szabadságot, és nem zavar senki, én se zavarok senkit, csodálatos élet, csak a madárdalokat hallgatom, meg kijárogat a Tiszapartra egy kis jó tiszai levegőt cippantani magamban, természetesen, ha már hajózni nem hajózok, legalább a kompunkkal, a híres csegei kompol, egyszer-kétszer mindig átmegyek áraktőre és vissza, 2-3 kört csinálok ott a kedves révész barátaimmal.
Kis László tiszteletbeli hajós kapitánynak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy ismételten találkoztunk, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, én is örülök rendkívül módon a személyes találkozásunknak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... Ferenc pápa teremtés védelmi üzenete. A teremtett világgal együtt remélj és cselekedj. Június 27-én tették közzé Ferenc pápa üzenetét, amelyet szeptember 1-ére a Teremtés Védelem Világnapjára írt, a teremtett világgal együtt remélj és cselekedj címmel. Most hallgassák meg a Szent Atya üzenetét. A teremtett világgal együtt remélj és cselekedj. Ez a szeptember 1-i teremtésvédelmi imanap témája. Szent Pál rómaiaknak írt levelére utal. Az apostol ebben elmagyarázza, mit jelent a lélek szerint élni, és a hit általi üdvösség biztos reményéről ír, ez a hit pedig új élet Krisztusban. Kezdjük egy egyszerű kérdéssel, amelyre nem biztos, hogy van egyértelmű válasz. Mikor vagyunk valóban hívők? Miért mondhatjuk, hogy hiszünk? Nem annyira azért, mert hiszünk valami értelmünkkel fel nem fogható természet feletti valóságban, egy távoli, láthatatlan és megnevezhetetlen Isten elérhetetlen misztériumában. Sokkal inkább azért, mondaná Szent Pál, mert a Szentlélek lakik bennünk. Igen, azért vagyunk hívők, mert kiárad szívünkbe Isten szeretete. Ezért a lélek már most valóban örökségünk záloga, aki folytonosan arra hív bennünket, hogy mindig az örök javakra törekedve Jézus szép és jó emberségének teljessége szerint éljünk. A lélek a hívőket kreatívvá és szeretetben proaktívvá teszi. A lelki szabadság nagyszerű útján indítja el őket, amely azonban nem mentes a világ logikája és a lélek logikája közös zajló küzdelemtől, amelyek egymással ellentétes gyümölcsöket teremnek. Mint tudjuk, a lélek első gyümölcse, amely magában foglalja az összes többit, a szeretet. A Szentlélek által vezetve a hívők Isten gyermekei, és ahogyan Jézus, ők is abba atya megszólításra fordulnak Istenhez, azoknak szabadságában, akiken többé nem lesz úrrá a haláltól való félelem, mert Jézus feltámadta a halálból. Ezt járt a nagy remény. Isten szeretete győzött, mindig győz, és újra győzni fog. A lélekben élő új embernek már biztos osztály része a jövőbeli dicsőség, annak ellenére, hogy testi halál vár rá. Ez a remény nem csal meg, ahogyan erre a közelgő szentévet meghirdető bulla is emlékeztet. A keresztény lét hitben élt élet, szeretetben tevékeny és reményben túlcsorduló hitben élt élet, amely válja az Úr visszatérését dicsőségében. A paróziának, az Úr második eljövetelének késése nem jelent nehézséget. A probléma más. Amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Igen, a hit ajándék, a Szentlélek bennünk való jelenlétének gyümölcse, de egyben feladat is, amelyet szabadon Jézus szeretett parancsának engedelmeskedve kell végezni. Ez tehát a boldog remény, amelyről tanúságot kell tennünk, hogy hol, mikor és hogyan. A szenvedő emberi test drámáiban. Ha álmodunk is, most nyitott szemmel kell álmodnunk a szeretet, a testvériség, a barátság és a mindenkire kiterjedő igazságosság jövőképétől vezérelve. A keresztény üdvösség a világ szenvedésének mélyéig hatol, nem csak az emberre terjed ki, hanem a világ mindenségre, magára a természetre. Az ember olykoszára, élő környezetére is kiterjed a teremtésre, mint földi paradicsomra, a földanyára, amelynek örömteli boldogságot ígérő helynek kell lennie mindenki számára. A keresztény optimizmus élő reményen alapul. Tudja, hogy minden Isten dicsőségére irányul, a végső beteljesedésre, az ő békéjében, a testi feltámadásra, az igazságban, dicsőségről dicsőségre. A múló időben azonban fájdalomban és szenvedésben is osztozunk. Az egész teremtés sóhajtozik. A keresztények sóhajtoznak, és maga a lélek is sóhajtozik. A sóhajtozást nyugtalanságról, szenvedésről, valamint sóvárgásról és vágyakozásról tanúskodik. Istenbe vetett bizalmat fejez ki az ő szerető, sokat követelő mellettünk állására való ráhagyatkozásról árulkodik, ez pedig arra irányul, hogy Isten terve megvalósuljon, amely öröm, szeretet és békesség a Szentlélekben. Az egész teremtés részese ennek az újjászületési folyamatnak, és sóhajtozva várja a felszabadulást. Rejtettem megvaló növekedés ez olyan, mint a nagy favá terebélyesedő mustármag, vagy a kovász a tésztában. A kezdetek parányiak, de a várható eredmények végtelen szépségűek lehetnek. A remény, mint születésre, Isten gyermekeinek megnyilvánulására való várakozás lehetőséget nyújt arra, hogy balsós idején is szilárdon álljunk, hogy ne csüggedjünk el, amikor megpróbáltatások érnek, vagy éppen embertelenséggel találkozunk. A keresztény remény nem csal meg, de nem is áltott. Még ha a teremtésnek, a keresztényeknek és a léleknek a sóhajtozása, a már zajló megmenekülés erővételezése és várása is, a jelenben meg annyi szenvedésben van részünk Szent Pál szavaival, nyomor, szükség, üldöztetés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, kard. A remény így a történelemnek és az emberi tapasztalatoknak az alternatív olvasata. Nem illuzórikus, hanem realista. A láthatatlant látó hit realizmusával. Ez a remény türelmes várakozás, mint Ábrahám nem látása. Szeretnék a nagy hívő látnokra, Joachim da Fiore kalabriai apátra emlékeztetni, aki Dante Alighieri szerint prófétai lelkű volt. Ő véres harcoknak, a pápaság és a birodalom közötti konfliktusoknak, keresztes hadjáratoknak, eretnekségeknek és az egyház elvilágia sodrásának idején képes volt felmutatni az emberek közötti együttélés új szellemiségének eszményét, melyet az evangélium megélésének gyümölcseként az egyetemes testvériség és a keresztény béke jellemez. A társadalmi barátságnak és az egyetemes testvériségnek erre a szellemére tettem javaslatot a Fratelli Tutti enciklikában. Ennek az emberek közötti harmóniának pedig ki kell terjednie a teremtett világra is egy szituált antropocentrizmusban. Az emberi és átfogó ökológia iránti felelősségben, amely ökológia közös otthonunk üdvösségének és mi benne élők üdvösségének az útja. Miért van ennyi rossz a világban? Teszi fel az kérdést a pápa üzenete. Miért a rengeteg igazságtalanság, a temérdek testvérháború, amelyek gyermekek halálát idézik elő, városokat pusztítanak el, szennyezik az ember élő környezetét, megerőszakolják és feldújják földanyánkat? Szent Pál, burkoltan Ádám bűnére utalva, ezt mondja. Tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mind ez ideig. A keresztények erkölcsi küzdelme kapcsolódik a teremtés sóhajtozásához, mert az a múlandóságnak van alávetve. Az egész kozmosz és az összes teremtmény sóhajtozik és türelmetlenül áhítozik a jelenlegi állapot megszűnésére és az eredeti állapot helyreállítására. Az ember felszabadulása ugyanis az összes többi teremtmény felszabadulását is magával hozza, melyek az emberi állapottal osztozva a szolgaság igájába kerültek. Az emberiséghez hasonlóan a teremtett világ is önhibáján kívül szolgasorban él, és képtelen arra, amire hivatott, vagyis hogy tartós értelme és célja legyen. Ki van szolgáltatva a pusztulásnak és a halálnak, amit a természettel való emberi visszaélés súlyosbít. De ellentétes irányban az ember üdvözülése Krisztusban biztos remény a teremtett világ számára is, ugyanis maga a teremtés is felszabadul majd a mulandóság szolgai állapotából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Krisztus megváltásában tehát remélve szemlélhetjük az emberek és az összes többi teremtmény közötti szolidaritás kötelékét. A Jézus dicsőséges visszatérésére való reményteli és kitartó várakozásban a Szentlélek ébren tartja a hívek közösségét, folyamatosan tanítja és életmódbeli megtéréssel hívja őket, hogy ellenálljanak a környezet pusztításának és olyan társadalom kritikát fogalmazzanak meg, amely mindenekelőtt a változtatás lehetőségéről tesz tanúságot. Ez a megtérés abban áll, hogy az embertársaink és a manipulálható tárgyá alacsonyított természet fölött uralkodni akarók arroganciájáról áttérünk a másokkal és a teremtett világgal törődők alázatára. Az az ember, aki Isten helyét akarja elfoglalni, a legnagyobb veszélyt jelenti önmagára. Mert Ádám bűne tönkretette azokat az alapvető kapcsolatokat, amelyekből az ember él. A kapcsolatot Istennel, önmagával, a többi emberrel és a kozmosszal. Mindezeket a kapcsolatokat szinergikusan helyre kell állítani, meg kell menteni, helyre kell igazítani. Egyik sem hiányozhat. Ha bármelyik hiányzik, minden csődöt mond. A teremtett világgal együtt remélni és cselekedni mindenek erőt azt jelenti, hogy egyesítjük erőinket, és minden jó akaratú emberrel összefogva teszünk azért, hogy újra gondoljuk az emberi hatalom kérdését, annak értelmét és határait. Hatalmunk ugyanis néhány évtized alatt őrületes ütemben nőtt. lenyűgöző és elképesztő technológiai fejlődést érünk el, de nem veszük észre, hogy közben rendkívül veszélyes lényé váltunk, aki sok élőlény életét és saját fennmaradását is képes veszélyeztetni. Az ellenőrizetlen hatalom szörnyeket szül, és magunk ellen fordul. Ma ezért sürgősen erkölcsi korlátokat kell szabnunk a mesterséges intelligencia fejlesztésének, azt ugyanis számolási és szimulációs képességével az ember és a természet feletti uralomra használhatjuk ahelyett, hogy a béke és az átfogó fejlődés szolgálatába állítanánk. A Szentlélek kísér életünkben. Jól megértették ezt azok a kisfiúk és kislányok, akik a Szent Péter téren a gyermekek első világnapjára gyűltek össze, amely a Szent Háromság vasárnapjával esett egybe. Isten nem a végtelenség elvont eszméje, hanem szerető atya. Fiú, minden ember barátja és megváltója, és Szentlélek, aki a szeretet útján vezeti lépteinket. A szeretet lelkének való engedelmesség gyökeresen megváltoztatja az ember magatartását. Ragadozóból a kert művelőjévé válik. Isten a földet az emberre bízta, de az mégis istené marad. Ez a zsidó-keresztény hagyomány teológiai antropocentrizmusa. Ezért a természet birtoklásának és a felette való uralkodásnak az igénye, tetszésszerű manipulálva azt, a bálványimádás egyik formája. Ez jellemzi a prométeuszi embert, aki saját technokrata hatalmától megrészegülve gőgösen kegyetlen, azaz Isten kegyelme nélküli helyé teszi a földet. Ha Isten kegyelme Jézus, aki meghalt és föltámadt, akkor igaz 16. Benedek pápa megállapítása. Nem a tudomány váltja meg az embert a szeretet váltja meg. Isten Krisztusban kinyilvánult szeretete, amelytől soha semmi és senki nem választhat el bennünket. A jövője által folyamatosan vonzott teremtés nem statikus vagy önmagába zárt. Ma a kortárs fizikai felfedezéseknek is köszönhetően az anyagi szellem közötti kapcsolat egyre lenyűgözőbb módon tárul fel értelmünk előtt. A teremtés védelem tehát nem csak etikai, hanem kimondottan teológiai kérdés is. Ugyanis az ember misztériumának és Isten misztériumának összefonódását érinti. Ezt az összefonódást teremtőnek is nevezhetjük, mivel arra a szeretet aktusra vezethető vissza, amellyel Isten az embert Krisztusban teremti. Istennek ez a teremtő aktusa adja és alapozza meg az ember szabad cselekvését és egész erkölcsiségét. Szabad, mert Isten képére, aki Jézus Krisztus, teremtetett, és ezért Krisztusban a teremtés képviselője. Van egy transzcendens, teológiai, etikai motiváció, amely arra kötelezi a keresztényt, hogy a javak egyetemes rendeltetése révén is előmozdítsa az igazságosságot és a békét a világban. Ugyanis itt Isten gyermekeinek megnyilvánulásáról van szó, amelyre a teremtett világ vár, vajudáshoz hasonlóan sóhajtozva. Az embernek nem csak a földi életéről van itt szó, hanem mindenek előtt örök sorsáról, boldogságunk eszkatonjáról, békénk paradicsomáról. Krisztusban, a világ mindenség urában, aki szeretetből engedte magát keresztre feszíteni, és aki feltámadta halálból. A teremtett világgal remélni és cselekedni tehát azt jelenti, hogy konkrét formát adunk hitünknek, amely be tud lépni az emberek szenvedő és remélő testébe, osztozva a várakozáson a testi feltámadásra, amelyre a hívők előre elrendeltettek az Úr Jézus Krisztusban. Jézusban, az emberi testre töltött örök fiában valóban az atya gyermekei vagyunk. A hívő számára a hit és a keresztség által elkezdődik a lélek szerinti élet. Egy szent élet, az atya gyermekei, amilyen Jézus, minthogy Krisztus a szent lélek ereje által bennünk él. Olyan élet, amely az Isten iránti, az emberiség iránti, a teremtett világgal együtt megélt és a teremtett világ iránti szeretet élekévé válik, és amely az élet szentségben találja meg teljességét. Kelt Rómában, Lateráni Szent János Bazilikánál, 2024. június 27-én, Ferenc pápa. A Teremtett Világgal Együtt Remélj és Cselekedj címmel Ferenc pápa teremtés védelmi üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Rólad szól az életünk, ez az ének. Lelket hívjuk, várjuk, légy ma velünk. Jöjj, Szent Lélek, vár a szívünk, erőt töltsön el. Rólad szóljon minden percünk, részt életünk a jel. Egy a szívünk, egy a lelkünk, hozzád száll imánk. Máriával kérve kérünk, lélek szállj le ránk. Néked adjuk életünk és a vágyunk. Kell, hogy halljunk, érezzünk és lássunk. Nélküled nem értelmes ez a lét. Jöjj, Szent Lélek, vár a szívünk, erőt töltsön el. Rólad szóljon
nap verse.
Kezdődik az iskola. Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom. Kezdődik az iskola, csak azt mondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem könnyű a tanulás, csak azt mondom. 10 percben nagy futkosás, rontom-bontom, torkot fájdul, nekiállts, csak azt mondom. Zsemje és vajas kenyér, rontom-bontom, morzsát szedhet az egér, csak azt mondom. Énekóra, la-la-la. Rontom-bontom, reng a terem ablaka, csak azt mondom. Tornaóra, 1, 2, rontom-bontom, leszakad a háztető, csak azt mondom. Kintről benéz egy szamár, rontom-bontom, iskolába sose jár, csak azt mondom.
Vörös Sándor kezdődik az iskola című versét Für Anikó mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja idősebb Vörös Sándor huszár tiszt, édesanyja Blaskovics Márian nagyszebeni szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész, tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált, 1934-ben jelent meg első verses kötete a Hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült, egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben feleségül vette Károlyi Ami költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki, pályája legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Istenem, őrizd meg engem attól, hogy valaha is terhesnek érezzem a munkát, vagy kedvetlen legyek hivatásomban. Adj kitartást, örömet, mellyel végzem a munkámat, valamint hasznosan, jól gazdálkodjam az idővel. Ne fecséreljem el haszontalan beszélgetéssel, vagy időtöltéssel. Adj nekem oly erős szeretetet, hogy az, amit mára rendeltél nekem, ne teher legyen, hanem öröm. Ámen.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugár.